Sziasztok, én Sárai Dávid vagyok, és ez pedig az Apóca Show-nak a 11. része. Ha minden igaz, akkor holnap összejön a kis interjú az alvásról a meglepetés vendégünkkel. Nagyon remélem, hogy még holnap tudom majd posztolni, de lehet, hogy csak holnap után fogom tudni posztolni, de az biztos, hogy holnap vesszük fel. Ez az első ilyen, hogy egy vendéget is megkérdezek valamiről, ez lesz az első Apóca Show Extra, szóval én már nagyon várom, nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni, és nem kell az egész részt majd valamiért újra venni, vagy nagyon megvágni, stb. Szóval próbálok én is nagyon kultúrát lenni, és hát remélem, hogy a technika sem fog minket akadályozni, mert Zoom-on keresztül fogunk majd értekezni, és azt fogjuk majd föltölteni a podcastbe. Szóval ez egy izgalmas dolog. És a mai alkalommal egyébként pont erről az izgalomról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy megmondom, hogy miért. Gyorsan egy sztori erről az egészről, hogy hogy jutott eszembe, hogy miről kéne ma beszélni egy picit, de annyiféle gondolat van a fejemben, hogy nem tudom, hogy mennyire tudok majd következetes lenni ebben a tekintetben. Tehát a sztori az, hogy ma tartottam egy személyedzést, és az a lényeg, hogy az egyik sportolóm nem igazán tudja, hogy mi lenne a jó döntés egy kérdésben, ami az ő életét érinti. Nevezetesen, hogy maradjon-e, vagy menjen egy olyan helyről, ahol ő nem akar lenni, de nem tudja, hogy mi lenne a jó döntés, hogyha maradna és feljebb kerülne, kivárna, esetleg most menne, stb. De a lényeg az igazából nem ez, hanem az, hogy mondta, hogy már annyira nem tudja, hogy mit, mondjam meg neki, hogy mit csinál. Mondom, ne haragudj, hát én hogy mondjam meg, hogy mit csinálja, meg nyilván meg tudom mondani, hogy mit csinálja, de ez az én véleményem lesz, nem a tiéd, nem az a lényeg, hogy valami olyasmit csináljál, amit valaki más mond. És mondta, hogy már azon gondolkodik, hogy elmegy egy látóhoz. Most erről ez a látó, ez megint egy olyan szakma, kicsit hasonlít egyébként olyanra, mint az egyik előző adásban már ismertetett színtanácsadás. Tehát a látó is egy olyan komoly szakma, ami én azt gondolom, hogy hát van rá igény, ezért biztos, hogy lehet ezt jól is csinálni, illetve próbálok csak pozitívan gondolni ezekre az emberekre, akik látóként pénzt keresnek. És hát itt valahol meg is kéne állnom, mert nem fogom kibírni, hogy ezt ugyanilyen diplomatikusan folytassam. De lényeg ez nem ez, hanem az, hogy mi az, hogy nem tudom, hogy mit csinál, ezért megkérdezem a látót, hogy mit csinál. Tehát, hogy nem tudom, hogy ebből érződik-e, hogy mennyire nagy itt a probléma. Tehát nem az a probléma, hogy ő nem tudja, hogy mit csinálja, hanem az, hogy valaki mástól várja a megoldást, és nevezetesen egy látótól. De tegyük fel, hogy mondjuk ez a látó, ez egy valós dolog, és vannak olyan emberek, akik tényleg meg tudják mondani, hogy mit lenne érdemes csinálni, és akár segítenek is ebben. Vannak olyan megérzéseik, amik hozzásegíthetnek annak, hogy valaki másnak jó legyen az élete. Ugye? Ha lenne látó, hát az mit mondott volna Elon Musknak? Ugye? Aki most a világ leggazdagabb emberele. Mit, vajon Elon Musk volt-e látónál? Nekem mindig ez Bill Gates elment egy látóhoz, hogy akkor ő most mit csináljon. Most újságot hordjon ki, vagy fejleszten egy operációs rendszert. Szóval azért valljuk be őszintén, hogy az esélye kicsi, nem tudhatjuk, hiszen lehet, hogy ez egy titok, és ez 200 évre titkosítva van, hogy a Kennedy is volt látónál, meg az a történelmi nagy alakjai mind-mind elmentek. Ugye utoljára az ilyen jósok, azok a, nekem legalábbis a legutóbbi ilyen élményem ezekkel a 300 című filme volt, azok meg voltak kenve, és így azért mondták azt a Leonidasnak, hogy várja meg az ünnepeket, és ne háborúzzon, hogy mert hát ugye tele voltak Xerxész aranyával, ugye ez volt a kis konspiráció elmélet a filmben. De a lényeg az, hogy senkitől nem lehet elvárni az, hogy döntsön helyettünk. És az egész, az, amiért én erről szeretnék beszélni, az maga ez a félelmetes érzés az, hogy nem tudjuk, hogy mit évők legyünk egy helyzetben, ezért mondja meg valaki nekünk, hogy mit kell csinálni. De miért van ez? Miért nem bízunk annyira saját magunkban, hogy mi tudjuk, hogy mit akarunk csinálni? Hát ennek úgy gondolom, hogy több oka lehet, nyilván nem vagyok én pszichológus, de azért a magam kis tapasztalatával, meg a tanultakkal így el lehet indulni egy irányba, hogy hát most ugye vagy arról van szó, hogy nem nincsenek igazán célok az életében, és jelen pillanatban is, hogy mondja azt a magyarul, hogy lehet azt mondani, hogy stuck, megvan így, egy zátonyra futott, talán, vagy hogy lehet azt mondani, a stuck, bele van ragadva abba, amit éppen most csinál, és nem tudja, hogy merre tovább. Itt nem is igazán feltétlenül csak azzal van a baj, hogy nem tudja, hogy hova, hanem még az is, hogy nem tudja, hogy honnan. És egyébként szerintem a pszichoterápiák egy nagyon nagy része onnan indul, hogy nem tudja az illető elhelyezni, hogy jelen pillanatban ő hol van az életében. És hogy marha nehéz kitűzni egy célt, hogy képzeld el a GPS, hogy beírnál a címet, de nem tudod, hogy hol vagy. És a GPS se tud neki, elmondja, hogy ott merre kellene menni, de mondd meg előtte, hogy hol vagy. És nincs GPS-je, akkor nem tud tervezni. Szóval ez baj. Az is baj, hogyha mondjuk tudod jelen pillanatban, hogy hol, de nem tudod, hogy hova akarsz menni. Az is egy nagyon nagy probléma. De az semmiképpen nem jó, hogy képzeld, hogy beírtad a GPS-be az utat, és, vagy hogy hova akarsz menni, és a GPS azt mondja, hogy várj egy pillanatot, megkezdek egy látót. Hogy szerintem erre kéne. Ugye, tehát ez nem jó. Hát ez pont olyan probléma, tehát neked tudnod kell, hogy te hova akarsz menni. Nem is tudom, kinél hallottam ezt a nagyon jó dolgot, ez egy életcél, vagy egy életnek a küldetése. Mi az embernek a küldetése? A küldetés tudata. Ugye közgazdászként végeztem, mi ugye tanultuk, hogy a vállalatoknak van küldetés nyilatkozata, meg missziója, meg ilyesmi, ezeket a fogalmakat tanultuk. Nagyjából egyébként hasonló a kettő, csak olyan szemantikai különbségek vannak, és ezt rohadtul meg lehet magyarázni marketingileg, gyakorlatilag semmi jelentősége nincs abban a tekintetben, hogy most hogy fogalmazunk. A lényeg az, hogy egy vállalatnak is tudnia kell, hogy ő mit akar. Nagyon-nagyon jó küldetésnyilatkozatok és missziók vannak egy cégen belül. Úgyhogy tényleg nem szeretnék leragadni. Én is tudom a különbséget a kettő között, de a lényeg az, hogy valamilyen tök jó kis élet, cél, vagy misszió, vagy küldetés kellene, bármelyiket fogalmazod meg, nagyjából tudni fogod, hogy merre kell majd menned. És szóval nem tudom, hogy kinél hallottam, de azt mondták, hogy talán a Seth Godinnél, nem tudom. Azt mondta, hogy azt képzeld el, hogy ott vagy a saját temetéseden, hogy mit szeretnél hallani, hogy mit mondanak el rólad. És akkor egy olyat, hogy hát sikeres volt. Én el tudom képzelni, hogy ott vagyok a saját temetésem, és ennyit mondanak rólam, hát ez a Dávid, ez egy igazán sikeres ember volt. Békeporrail. Hát nem, ez kurvára nem ezt akarom hallani. Én nem ezt akarom hallani magam. Hát én marha sokat teszek azért, hogy azt mondják el rólam, hogy én emberek százainak, ezreinek az életét változtattam meg, hogy egy picit jobb helyét tegyük ezt a szart, ezt a világot, amiben élünk, hogy embereket próbáltam arra rávenni, hogy sportoljanak, és törődjenek az egészségükkel, és mozogjanak, és minőségi időt, és minőségi életet éljenek ezen a földön, azon a kicsi időben, amíg itt vagyunk, és hogy megérezzék azt, hogy milyen az, amikor a saját teljesítő képességük határáig elmennek, és érzik az izmaikat, és érzik az ízületeiket, és tudják, hogy ez szinte lehetetlen azt a 10 ismétlést még megcsinálni, és mégis megcsinálják. Én azt akarom, hogy valami ilyesmit mondjanak el rólam, és azt, hogy a fiam, akit felneveltem, az egy igazi életképes, és egy fantasztikus ember lett, és hogy nagyon köszöni az apukájának, hogy ennyit segített neki. Én azt akarom, hogy ezt mondja el a fiam a temetésen, hogy örömmel emlékszik rám, és minden egyes pillanatra örömmel emlékszik, és szeret, és szereti azt is, amit kapott tőlem, és hálás érte. hogyha ezt elmondják a temetésemen, akkor már talán nem voltam itt hiába. És hogyha ezt elmondják, akkor én nagyjából tudom, hogy mi az én küldetésem, hogy mit kell azért tennem, hogy ezt elmondják róla. Én tudom azokat a... Ha nem is pontosan tudom a lépéseket, hogy hogyan, de azt tudom, hogy merre fele megyek, azt is tudom, hogy most hol vagyok, azt is tudom, hogy most nagyon-nagyon szarba vagyok emiatt a rohadt lezárások miatt, de azt is tudom, hogy azok a kevesek, akikre én talán hatással vagyok, és akik szeretik azt, amit én képviselek, és hisznek abban, amit én képviselek, és mivel én nagyon hiszek benne, ezért talán átraged ez az egész azokra, akik még nem is követnek, még azt se tudják, hogy ki vagyok, de talán majd idővel megtudják, és átragad ez az egész szellemiség, és talán újra lehet, hogy lesz még ebből az egészből valami, hogyha ezt a korlátozást egyszer feloldják. De ha nem oldják fel, amikor egyébként tök érdekes, én minap gondolkodtam rajta, hogy ugye én amint lehetett elvégeztem a sportoktatóit, egyébként én karate edzőként kezdtem ezt az egész dolgot, és már akkor volt egy, nem is tudom, hogy jött szóba, egy karate edzésnek a vége felé beszélgettünk pont erről a kis tanítványomban. Egyébként voltak általános iskola elsőtől 8-ig ugye, de volt olyan is, az apukák is jöttek, volt egy 60 éves tanítványom, és tehát elég vegyes volt a vágott az ülő iskolának a torna termében, ahol én kezdtem az edzéseknek a tartását cirka 14 évvel ezelőtt, hogy 15, hogy arról beszéltem nekik, hogy figyeljétek meg, hogy amikor ti már rég nem fogtok karatézni, és rég abba hagytátok, és már azt se tudjátok, hogy kell egy egyeneset ütni, ha eljöttök oda, ahol én vagyok, én akkor is edzéseket fogok még mindig tartani, és tanítani fogom ezt. És egyébként valamilyen szinten én talán ennek a karaténak nagyon sokat köszönhetek, mert én tényleg a mai napig abból élek, amit ott a feketeövi vezető úton én tanultam. És tényleg tanítok a mai napig. Én az edzői munkának az egyik legfontosabb részének magát azt a törekvést tartom, magának a törekvésnek az ápolását, hogyha valaki elkezdi, és hogyha rákap az ízére, azt kell tudni valahogy kiaknázni, azt a lelkesedést, azt a kezdeti tüzet, ami, és eleve felizzítani bennük ezt a tüzet, és ezt valahogy fenntartani, ez egy izgalmas dolog, sokkal fontosabb. Az a bajom nekem egyébként rendszeresen, hogy elkezdenek az edzők nagyon belemenni abba, hogy ezt a gyakorlatot a nüanszokig, a végtelenségig, a gyakorlatilag már náci kiképző tisztként felügyelni egy kurva légzést. Amikor itt pont arról lenne szó, hogy végre mozog az az ember, és mondjuk el neki, hogy milyen jól csinálja azt, amit csinál, még nagyobb súllyal is tudná csinálni, még tudná belőle csinálni, és akkor elkezdik kivesézni, hogy miért szar, és olyan edzői csoportokban vagyok benne, hogy legszívesebben kilépnék, ha csak nem érdekelne néha engem is ez a fejlődés rész, hogy bizony azért lehet ilyen helyeken jókat is olvasni, de az, amikor elkezdik magyarázni, és ilyen videók alá odaírják, hogy ez miért rettenetes ez a végrehajtás, mikor tudjuk, hogy a tanulási folyamat része a bukás is, az, hogy próbálkozunk, nem jó, amit csinálunk, és elbukunk, és újra próbáljuk, és újra csináljuk, és még mindig szar, és egyre szarabb, de még mi mindig próbálkozunk. És akkor jön egy segítség jobbról, egy ukáz balról, és akkor egyre jobb lesz a dolog. És pont ez az, amit akartam mondani, hogy attól függetlenül, hogy tudjuk, hogy nagyjából merre akarunk menni, és, de még nem biztos, hogy az jó. És akkor mi van? Mi van akkor, hogyha 10 év múlva én valami kereskedelmi cégnek a vezetője leszek, és WC-kefét fogok eladni fogatlan embereknek? Hát az is lehet egy cél. Ugye? Azt is lehet jól csinálni, de a célom az, illetve a küldetésem attól még nem változott, mert valamilyen szinten azoknak a fogatlan embereknek fogok az életminőségén javítani azzal, hogy nem tiszta szarott a környezetük. De a lényeg, most viccet félretéve nem ez, hanem tényleg az, hogy szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy értékrendünk. Ezt az értékrend szót nagyon gyakran használom mostanában. Azt hiszem, hogy ez a szó az lesz az, ami így megérett bennem, hogy ezt így kéne használni, ezt a szót, hogy értékrend. Egy hierarchiája azoknak az értékeknek, amik nekem fontosak. Hogy mennyire fontos, mi mennyire fontos, mennyit teszek én azért. És hogyha nagyjából tudjuk, hogy hol vagyunk, tudjuk, hogy hova akarunk elérni, de nem azokat a döntéseket hozzuk meg, mert bel vagyunk gyöpösödve ebbe a szituációba, és be vagyunk ragadva ebbe a helyzetbe, annak a legfontosabb oka az az, hogy félünk. Félünk az ismeretlentől. Tudjuk, hogy mondjuk benne vagyunk egy olyan munkában, amit utálunk csinálni, nem szeretünk reggel felkelni, mert nem jó reggel felkelni, de mégis megkapjuk a biztos kis fizetésünket, és hát olyan rossz lenne, és akkor mi van, ha felmondok, mi van, ha most mondok fel? Tudjátok, hogy hány emberkével beszélgetek így naponta, főleg amikor mennek az edzések, akkor nagyon sok emberrel vagyok kapcsolatban, még sokkal többen, mint most. Most is elég sok emberrel vagyok kapcsolatban, mert azért hál' Istennek online is vannak, meg írogatnak nekem, meg azért a sportolókkal tudok személyedzést is csinálni. Tudjátok, hány olyan van, aki úgy kell fel minden nap, hogy utálja azt az állást, ahol van, de nem akar váltani, mert mi van, ha? Lennének olyanok is vannak, akik tudják, hogy nagyjából mit szeretnének helyette csinálni, de mégse lépnek ki, mert ott van a biztos fizetés. Az, hogy őket nem fogják onnan kirúgni. Az, hogy oké, lehet, hogy 10 órát dolgoznak, meg 12 órát egy nap, meg vannak olyan időszakok, amikor egy picivel még többet kell bennmaradni, de ez természetes, mert zárás van. Bocsánat, ki a faszomat érdekel a zárás? Ez mindenki 1000 kulcssal, lakattal védi az iPhone-ját, az értékeit. Olyan biztonsági rendszerek vannak, hogy az elképesztő lopásgátlók vannak az autókon, de az idődet kivédi meg. Egy dolog van ezen a világon, ami tényleg értékes, és az az időd. És te odaadod egy cégnek ugyanazért a pénzért, mint amit más 8 órát, vagy 5 órát, vagy 3 órát dolgozik. És ezek az emberek képesek odaadni az idejüket cégeknek ugyanazért a pénzért, amiért tényleg... Pénzben hogy lehetne kifejezni azt az időt, amit a családoddal is tölthetné, a fiaddal is tölthetné? Szóval azért van ez, mert félnek az ismeretlentől. Mi van akkor, hogyha bedől ez a próbálkozás? Hogyha mondjuk utálsz fölkelni, és utálod a munkádat, de tudod, hogy te mondjuk szeretnél egy blogot indítani, egy marha jó divat blogot, vagy egy applikációt akarsz csinálni, vagy bármit. Nagyon sok embernek nagyon sok ötlete van. De félsz, hogy mi van, ha nem sikerül. És akkor ott leszel, hogy neked volt egy biztos állásod, és most ott vagy munkanélkül, és neked... És akkor mi van? Majd ezt nem fogod megoldani, mert életed végéig munkanélküli leszel. Mert az iskolában is azt tanították neked, hogy ha egyes kapsz, akkor az a világ vége, akkor most mi van? Hányszor kapta egyest az iskolában? Soha? Nem lehet, én azt gondolom, hogy minden egyes mese, amit kiskorunkban mi hallottunk, és amit én nagyon szeretnék majd a Botinak is átadni, az egy dologban közös. Hogy van valaki, aki hős módjára belevág az ismeretlenbe. Attól függetlenül, hogy tudja, hogy nem veszélytelen az útja, nem tudja pontosan azt, hogy mi fog történni, de a biztos kis helyét, a kis családját, a környezetét ott hagyja egy teljesen bizonytalan jövőért, és nekiáll, és elindul, és megy, annak ellenére, hogy neki egy biztos helye volt ott, ahol volt, nem tudja, hogy hova megy, de ő tudja, hogy ott nincs maradása. És legbelül ezért érzik ezek az emberek azt, hogy kurva feszültek, és mikor megcsőren a telefon, összeugrik a gyomruk, és érzik, hogy, hogy úristen, a főnököm hív, ezt föl kell vennem, de nem akarják felvenni, az már egy régen egy olyan indikátor, amit már fel kellene, hogy ismerj, hogy neked nincs ott helyed, és neked onnan el kell menned. És szerintem ez nagyon fontos lenne ezt tudatosítani, és nem tudom, hogy miért beszélek erről egy apóca show keretein belül, de szerintem nem árt tudni, hogyha valaki apuka akar lenni, de nem tudja, hogy akkor most érdemes ebbe belevágni, mert olyan sok minden van, amiről le kell mondani, és mi van, ha nem lesz jó, és mi van, ha... Mennyire vagy bátor? Félsz, hogy tönkre megy az eddigi életed? Nem fogsz tudni egy olyan életet élni, mint eddig? Az biztos, hogy nem fogsz tudni olyan életet élni, mint eddig, de lehet, hogy egy jobbat fogsz tudni élni. Lehet, hogy az értékrended át fog alakulni, és lehet, hogy ez közelebb visz ahhoz a célhoz, amit te szeretnél kezdeni az életeddel. És az szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy tudod, hogy pontosan mi fog történni. És az is lehet, hogyha előre meg lenne mondva, hogy ezt meg ezt kell csinálnod, vagy elmész egy látóhoz, és azt mondja, hogy persze, legyen gyereked, akkor az nem az a döntés, amit te hozol meg, és sose leszel igazán büszke erre a döntésre, és sose fogod azt érezni, hogy ez a te döntésed volt, és hogyha bármi kalamajkába kerülsz, akkor nem úgy érzed, hogy bizony, én kiállok a döntésem mellett, és annak ellenére minden nap kiállok a döntésem mellett fel. Egyszerűen ott vagyok minden nap, és csinálom a dolgomat, mert én ezt akarom csinálni, mert nekem ez a célom az életemben. Ehelyett örökké hibáztatni fogsz valaki mást, mert valaki mást mindig lehet hibáztatni. Mindig lesz valaki, akit lehet hibáztatni, mert a saját döntéseinkért a felelősséget vállalni az egy kurva nehéz dolog. Az baromi nehéz. Felvállalni a kockázatot az ismeretlennel szemben, a bizonytalansággal szemben, kiállni a döntéseink mellett, és minden nap ugyanúgy felkelni, és belekezdeni annak ellenére, hogy benne van az esélye annak, hogy hibázunk, és benne van az esélye annak, hogy elbukunk. Mert ezt csinálja minden hős. Mert fogalmuk nincs, hogy ez működni fog-e vagy nem, viszont tudják, hogy amit csinálni akarnak, az jó. És szerintem nem lenne rossz, hogyha mi egy hős lennénk a fiunknak a szemében, a gyerekünknek a szemében. És szerintem ez egy jó dolog. És hogyha magam elé képzelem a temetésemet, én nagyon sajnálom magam már most, mert szerintem úgy általában az ember úgy elképzeli a saját temetését, akkor sajnálja, hogy ez már itt van. De amikor a fiam azt mondja, hogy az apám volt a hősöm, ha ez sikerülne, ezért érdemes lenne küzdeni. Mik azok a lépések, amik ehhez kellenek, hogyan tudnám én ezt valahogy elérni? De az biztos, hogy az nem egyértelmű, de az biztos, hogy közelebb kerülök akkor hozzá, hogyha a fiam látja azt, hogy én hiszek valamiben, és minden nap teszek annak érdekében, hogy azt elérjem. És akkor fogja látni, hogy milyen az, amikor valaki felelősséget vállal, aki annak ellenére, hogy mindenki mondja neki, hogy hát ezt most miért csinál, stb., annak ellenére ő csinálja. Lehet, hogy ezt a podcastet a világon senki nem fogja meghallgatni. Lehet, hogy nulla lesz a hallgatócsak. Lehet, hogy az első percnél kiléptek az emberek. Hát ez nem érdeke, kiléptek. Simán lehet, hát amikor elkezdtem ezt az egész podcastet, honnan tudtam volna, hogy egyáltalán hallgatni fogja valaki, most se tudom. És azért csinálom, mert ez is egy olyan dolog, amivel egy csomót tanulok én is, a saját gondolataimat is rendezem, és mert olyan visszajelzéseket kaptam, hogy tök jó lenne egy olyan fórum, ahol az apukáknak a dolgairól beszélnek, és én azt gondoltam, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni. És egy csomószor, most se volt meg, hogy mi a témavázal, hullafáradt vagyok, mert 10:30 van, és akkor is azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, amit csinálok, mert én ezt akarom csinálni. És szerintem ezzel közelebb kerülök ahhoz, amit én akarok csinálni. És ami a célom az életemben. Úgyhogy remélem, hogy mindenki megtalálja a saját kis jelenjét, hogy hol van most, és azt is, hogy hova akar eljutni, és nagyjából ki tudja találni azt, hogy ez hogyan, és mer majd cselekedni, és nem ragad bele egy munkába, mert bizony, annak idején elég volt egyszerűen csak elbújni, nem voltunk még olyan sokan a földön, és hát, hogyha valaki majd felfedez minket talán, de most nem fog senki se felfedezni. Itt a világon az összes lehetőség egy úgy hívják, hogy számítógép és internet, és az egész világ a tiéd. Mindannyiunknak sokkal több, nekem is itt bekapcsolom a gépet, akkor körülbelül 10-szer annyi ismerősöm volt, vagy 10-szer annyi ismerősöm van csak a Facebookon, mint a nem is tudom, egy francia királynak a 17. században. Olyan erőforrások állnak a rendelkezésemre, hogy az feldolgozhat. Tehát 50 évvel ezelőtt, hogyha valakinek lett volna egy olyan eszköze, amivel a világot eléri, ha ír egy cikket, azzal elér több ezer vagy több százezer embert, akkor azt el se tudták volna hinni az akkori emberek. Most meg itt van, és mit csinálunk vele? Macskás képeket posztolnak. Senki nem meri felvállalni a gondolatait. Na mindegy, én felmerem. Jó éjszakát, és hogy is volt, hogy gyors szoptatást és könnyed altatást kívánok mindenkinek.